Harmadik fejezet. Éljen az öröm. Az olvasó talán még nem felejtette el, hogy a csodák udvarának egyik részét a város régi erődítmény fala övezte, amelynek számos tornya már ez idő tájt is omladozott. Az egyik ilyen toronyban örömtanyát rendeztek be a csavargók. A legalsó helyiségben volt a kocsma, minden egyéb a felső emeleteken. Ez a torony volt a csavargó tanya legélénkebb, következésképpen legocsmányabb pontja. A féle éjjel-nappal zsongó szörnyű mékas. Éjszaka, amikor a koldus társadalom legtöbb tagja aludt, a tér földszinti homlokzatain egyetlen ablak sem világított, és a számtalan tömegszállásról a tolvajok, örömlányok, zabi gyerekek és lopott porontyok meg annyi hangyabolyából egyetlen kiáltás sem hallatszott. Kiszüremlő zsivajáról és a szelelő nyílásokon, ablakokon a repedezett falak hasadékain kisugárzó szint az épület pórusain átszüremlő skarlátszínű fényről mindig könnyű volt felismerni az örömök tornyát. A pince volt tehát a csapszék. Alacsony ajtó vezetett ide meg egy meredek lépcső, amely rideg volt, akár egy klasszikus alexandrinus. Az ajtón ott díszelgett a cégér egy csodálatos mázolmány, amely néhány ujgarast és néhány leölt tyúkot ábrázolt a kép alatt ezzel a szöveggel a lélek harangkongatóihoz. Egyik este, amikor már Párizs minden tornyában elkondult a takarodót jelző harangszó, az éjjeli őrség emberei megfigyelhették volna, ha ugyan megadatik nekik, hogy bejussanak a félelmetes csodák udvarába, hogy a csavargó kocsmájában még a szokottnál is nagyobb a zsivaj, és hogy a vendégek még többet isznak, és még buzgóbban káromkodnak, mint egyébkor. Kint a téren számos csoport áldogált halkan társalogva, mint akik nagy terveket szőnek. Egy-egy fickó itt is, ott is guggolva fente csorba kését az utcakövön. Magában a kocsmában a bor és a játék elvonta a csavargók figyelmét azoktól a gondolatoktól, amelyek ezen az estén a csavargó világot foglalkoztatták. Az italozó emberek szavaiból nehéz lett volna kihámozni, hogy miről is van szó voltak éppen. Csak éppen az arcuk volt élénkebb a szokottnál, és valamennyiük térde között valami fegyverféle villogott, kertészbicska, fejsze, súlyos, kétélű, pallos, vagy egy kiszolgált muskéta támasztó villája. A kör alakú terem igen tágas volt, de az asztalok olyan szorosan álltak egymás mellett, és annyi ember tolongott körülöttük, hogy mindaz, ami ebben a kocsmában található volt, a férfiak, a nők, a padok, a söröskancsók, az italozók, az alvók, a játékosok, az egészségesek, a nyomorékok, olyan összevisszaságban zsúfolódott egymás hegyén hátán, hogy a szemlélőt leginkább egy nagy rakás osztrigahéj rendjére és összhangjára emlékeztette. Az asztalokon néhány szál fagyúgyertya égett, de a kocsma igazi fényforrása, amely ebben a csapszékben az operai nézőtér csillárjának szerepét töltötte be, a tűz volt. A falak nyírkossága miatt ugyanis még nyár derekán is egyhuzamban fűtötték a pince óriási kemencéjét, amelynek faragványokkal díszített burkolatán nehéz veretű tuskóbakok és különféle konyhaszerszámok meredeztek mindenfelé. A kemencében fából és tőzekből kevert fűtelék lobogott hatalmasan, olyasféle, mint amilyen a falusi kovácsműhelyek ablakainak pirosló színképét vetíti éjszakánként az utca túlsó oldalán emelkedő házfalakra. Egy nagy kutya kuporgott a hamuban, és egy húsdarabokkal megtűzdelt nyársat forgatott a parázson nagy komolyan. De bármekkora volt is az űrzavar, már az első pillantásra is három fő csoportot lehetett megkülönböztetni a sokaságban. E három csoport három személyiség köré tömörült, mind a hármat ismeri már az olvasó. E személyiségek egyike Matthias Ungádi Spicáli volt, Egyiptom és Cigányország hercege, különös réscsillámokkal ékes keleti öltözékben. A gazfickó egy asztal tetején trónolt törökülésben. Felemelt ujjal nagy hangon osztogatta a fehér és fekete mágia ismereteit a körülötte ácsorgó, tátott szájú hallgatóknak. A másik csődület, régi barátunk apró pénz ország állig felfegyverzett vitéz királya körül gyűrűzött szélesen. Egy irdatlan hordó állt előtte, tele különféle fegyverekkel. A király a fegyverek szétosztását vezényelte halkan, roppantul komoly arccal. A hordó tetején tátongó hatalmas résen úgy özönlött a sok szekerce, kard, sisak, páncéling, pajzs, lándzsavé, kopja, egy íj és tollas nyilvessző, mint az alma és a szöllő a bőség szarujából. Kiki választott magának valamit a halomból, egyik egy könnyű sisakot, másik egy vékony, hosszú kardot, a harmadik egy keresztmarkolatú tört. Még a gyerekek is felszerelkeztek, sőt, olyan lábatlan cipófarú is akadt, aki vérdbe, páncélba öltözött, és úgy futkosott az italozók lábai között, mint holmi óriási galacsingörgető. Végül egy harmadik gyülekezet, mégpedig a leglármásabb, a legkedélyesebb és a legnépesebb, egy sisaktól a sarkantyújáig teljes fegyverzetbe öltözött alak körül csoportosult a padokon és az asztalokon. A súlyos fegyverzet alól fuvola hangú szónoklat és káromkodás hallatszott. Az a személy, aki ilyen hiánytalan lovagi fegyverzetet csavarozott magára, annyira eltűnt a hadi öltözékben, hogy az egész emberből nem látszott egyéb, mint egy pimasz, piros, fitos orr, egy szőke hajfürt, egy rózsás száj és két merész tekintetű szem. Övét törökkel és gyilkokkal tűzdelte tele, oldalán hatalmas szabja függött, a balvállán rozsdás számszeré, előtte óriási boroskupa állt, hogy azt a pucérmellő, duzzadt nőszemét ne is említsük, aki jobbjához simult. Körülötte minden száj nevetett, szitkozódott és ivott. Képzeljünk mindehez vagy további 20 kevésbé jelentős csoportot, a füles kantákkal a fejükön ide-oda futkosó kiszolgáló lányokat és legényeket, a golyók, a malom, a kocka, az ostábla, vagy a szenvedélyeket felkavaró pálcajáték fölé görnyedő játékosokat, civódásokat, az egyik sarokban, csókokat, a másikban, és akkor némi fogalmat alkothatunk magunknak erről az egész jelenetről, amely fölött a hatalmas lobogó tűzrakás reszketek fényében ezernyi szertelenül felnagyított torz árnykép táncolt a kocsmafalon. És a lárma. Egy teljes erővel lengő harang belsejében hallhat hasonlót az ember. A nyárs alá helyezett serpenyőben valóságos zsíreső sercegett, szakadatlan sistergésével kitöltve a terem egyik sarkától a másikig keresztül kasul kavargó ezernyi párbeszéd ritka szüneteit. Akadt azonban valaki, aki lábával a hamuban a zsarátnokba bámulva az égtelen zsivaj közepette is bölcselő módjára merengett a kemence belső patkáján, Pierre Gringoire volt. Rajta, gyorsan, siessünk fegyverbe, egy óra múlva indulunk! Szó csavargóihoz, Klopen, Trojfú. Egy leány ezt dalolta. Kiki eloltja már tüzét, jó éjszakát, apám, anyám. Két kártyázó vitatkozott. Disznó, kiáltotta öklét mutogatva neki hevültebbik. Belapítom azt a tök fejedet, aztán elmehetsz tök disznónak a királyőnagyságok kártyapakliába. Hő, üvöltötte egy férfi normandiai származását eláruló orhangú kiejtéssel. Úgy összezsúfolottunk itt, akár a kájvúi szentek. Fiam, magyarázta Egyiptom kappan hangú hercege a hallgatóságának. A francia boszorkányok mindennemű seprűnyél, kenőcs vagy hátasjószág nélkül járnak a szombatokra. Csak néhány varázsigét kell kimondaniuk. Az olasz boszorkányokat mindig bakkecske várja a kapuban. De mindegyiknek a kéményen át kell kijutnia a házból. A tetőtől talpig fegyverbe öltözött fiatal csibész hangja túlsüvöltött a lármán. Éljen, éljen, kiáltotta. Ma van először fegyver a kezemben. Csavargó vagyok. Csavargó lettem a Krisztusát. Töltsetek bort. Barátaim, Jean Frollo Dumoulin a nevem. Demes ember vagyok. Szentül hiszem, hogyha az Isten pandúr volna, maga is rabló akarna lenni. Testvéreim, szép dologra vállalkoztunk. Bátor fickók vagyunk. Megostromoljuk a templomot, betörjük a kapukat, kihozzuk a szép leányt, megmentjük a bíráktól, megszabadítjuk a papoktól, leromboljuk a kolostort, rágyújtjuk a püspökre a palotáját, és mindezt olyan gyorsan, hogy a polgármester egy kanál leves sem nyel le ennyi idő alatt. A mi ügyünk igazságos ügy. Kifosztjuk a Notre-Dame-ot és kész. Felakasztjuk Quasimodót. Ismeri Quasimodót, nemes kisasszonykáim? Látták már pünkösd vasárnapján, hogy nyargal a nagy harangon, amíg csak szuflával bírja? Az aztán a szép. Istenemre mondom. Mintha az ördögöt látná az ember valami tátott pofájú szörnyetegem. Helyre hallgassatok, barátaim. Csavargó vagyok, alvilági zsivány, testestül, lelkestül az. Született mestertolvaj. Valaha dúsgazdag voltam, de megettem a vagyonomat. Anyám katonatisztnek szánt, apám aldiákónusnak, nagynéném vizsgálóbírósági tanácsosnak, nagyanyám a királyi kancellária főnökének, déd nagynéném katonai kincstárnoknak. De én csavargónak álltam. Amikor megmondtam az apámnak, átkokkal köpött szemen. Az anyámnak meg az öreg hölgynek szemén száján úgy folyt a víz, mint arról a fahasábról, ott, a tuskóbakom. Éljen az öröm! Igazi Bicêtre vagyok. Bicêtre elmegyógyintézetéről ismert francia kisváros. Kocsmárosné lelkem. Valami jobb bort ide. Megadom az árát, még van miből. Nem iszom több szűrösszni vinkót. Csípi a nyeldeklőmet. Inkább egy mékassal öblögetném a torkom a kutya teremtését, sem hogy azt igyam. A tömeg tapsolt nevetett. A diák a növekvő csődület láttán felkiáltott. Ó, de szép ez a lárma! Populi di behantis populosa de behatio! Tomboló tömeg tombolása. És azzal dalra gyújtott, szinte révületben úszó szemmel egy vecsernyére zendítő kanonok hangján. Kvé kantika, kvé orgána, kvé kantiléni, kvé melódie hixine fine decantantur, sonant meliflua himnorum organa suavissim angelorum melodia cantica canticorum mira. Micsoda dalok, micsoda zeneszerszámok, micsoda régi énekek, és micsoda dallamokat zengedeznek itt vége szakadatlanul. Himnuszok édes hangszerei, angyalok andalító dallamai, csodálatos énekek éneke. Hirtelen félbeszakította az éneket. Ördög adta csaplárosnéját, adj már valami vacsorát! Egy persze némiképpen csitult a zaj, most megint Egyiptom hercegének éles hangja hallatszott, cigányait oktatta. A menyét neve Adjuen, a rókájé kéklábú, vagy másként erdőkerülő, a farkasé szürkeláb, vagy aranyláb, a medvé öreg, vagy nagyapó. A törpék sipkája láthatatlanná teszi a láthatót, és láthatóvá a láthatatlant. Kereszteléskor piros vagy fekete bársonyba kell öltöztetni minden porontyot, nyakára, lábára pedig csengettyűt kell akasztani. A keresztapa fejét fogja, a keresztanyja a fenekét. A Szidragázum nevű ördögnek megvan a hatalma, hogy anya szülte mesztelenül táncoltassa meg a leányokat. Istenemre, vágott közbe Jean, nem bánnám, ha Szidragázum ördög helyében lehetnék. A csavargók eközben sugdosodva folytatták a fegyverkezést a kocsma túlsó végében. Szegény Eszmeralda, mondta az egyik cigány. A testvérünk, ki kell szabadítanunk onnan. Vajon ott van-e még a Notre Dame-ban, tudakolt egy zsidó arcú álkereskedő. Ott bizony teringettél. Na hát akkor, cimborák, kiáltott az álkereskedő. Fel a Notre Dame-ba. Már csak azért is, mert Szent Fereolusz és Szent Ferrúció kápolnájában két színarany szobor áll. Keresztelő Szent Jánosé és Szent Antalé, és a kettő együtt véve 7 márkát és 15 esztellint nyom, aranyozott ezüstből vert talpazatuk pedig 17 márkát és 5 unciát. Tudom, aranyműves vagyok. Zsannak felszolgálták a vacsoráját, a diák az oldalán ülő leány keblére dőlve felkiáltott. Szent Vodelükre esküszöm! Akit a köznép Szent Gogelűnek nevez, hogy semmi sem hiányzik a boldogságomból. Ez a hülye itt előttem úgy bámul rám azzal a csupasz képével, mint valami főherceg. És itt van egy a bal felemen, ennek olyan hosszúak a fogai, hogy az állát is eltakarják. Aztán meg úgy vagyok, mint Guillemarsal pontoáz ostromakor. Jobb szárnyammal egy dombocskára támaszkodom. Mohamed hasára mondom, úgy festesz pajtást, mint valami ószeres, és mégis ide telepszel mellém. Hé, barátom, én nemes ember vagyok, a kereskedelem és a nemesség nem fér meg egymással. Na, eredj a közelemből. Ho-ho-ho, megálljatok, ne verekedjetek ott. Mi jut az eszedbe, liba nyaktekerő baptiszt? Csak nem kockáztatod meg, hogy az a nagy marha ember beveri az öklével a szép orrodat, hülye? Non quiquam datum est habere nasum. Nem mindenkinek adatott meg, hogy orra legyen. Jaj, igazán isteni lény vagy, fülerágó Jacqueline. Csak az a kár, hogy nincs hajad. Ha-ho, ha-ho, az én nevem Jean Frollo, és a bátyám főesperes, hogy vinni el az ördög. Amit mondok, szintiszta igazság. Amikor felcsaptam csavargónak, szívbéli örömmel mondtam le annak a paradicsomi háznak a feléről, dimidiam domum in paradiso, amelyet a bátyám ígért nekem. Pontosan idézem a szavait. Hűbéri jószágon van a Tirsap utcában, és minden nő szerelmes belém. Ez oly igaz, mint az, hogy Eligius kiváló aranyműves volt. Szent Eligius az ötvösök védőszentje. És hogy jó Párizs városának 5 céhe, tímárokból, cserzőmesterekből, szígyártókból, erszénykészítőkből és bőrizzasztókból áll, és hogy Szent Lőrincet csupa tojáshéjon égették meg. Cimboráim, esküszöm, hogy hiába van jó ser itt, nem iszom egy évig, ha ez nem igaz, mind szó szerint. Ragyog a holdfény, mága leánykám. Nézd ki csak azon a szelelőjukon, hogy gyűrögeti a fellegeket a szél. Szakasztott úgy, mint én a temelkendődet. Leányok, töröljétek meg a gyermekek orrát, és koppantsátok el a gyertyákat. A koppantsátok el a gyertyákat kétértelmű szójáték a Chandel gyertyán kívül lelógó orváladékot is jelent a párizsi tolvajnyelven. Krisztus és Mohamed! Mit eszem én itt, Jupiterre? Hé, te vén kerítőnő! A ringyóit kopaszak, a rántotta meg tele van a hajukkal. Csak hogy én a rántottát szeretem ám kopaszon, te vénasszony. Hogy az ördög lapítaná be az orrodat. Szép kis Belzebub kocsmája ez, ahol a ringyók villával fésülködnek. E szavakkal földhöz vágta a tányérját, és teli tüdővel dalba kezdett. Istenemre nincs nekem se hitem, se istenem. Nincs törvényem, nincs királyom, a csavargók útját járom. Ezen közben Clopin Trouillefou befejezte a fegyverosztogatást. Odalépett Gringoire-hoz, aki lábát egy tuskóbakon pihentetve szemlátomást mély révedezésbe merült. Pierre barátom, szólította meg Aprópénzország királya, mi az ördögre gondolsz? Gringoire mélabús mosolyjal fordult a király felé. Szeretem a tüzet, kedves nagyuram. Nem abból a parlagi okból, hogy megmelengeti a lábunkat, és megfőzi a levesünket, hanem azért, mert szikrát vett. Némelykor órák hosszat nézegettem a sziporkákat. Ezernyi mindent fedezek fel én ezekben a kemence sötét mélyét ellepő csillagokban. Mert a csillagok mindegyike egy-egy világ. Na csapjon belém a mennykő, ha egyetlen szót is értek, mondta a csavargó. Tudod-e hány óra van? Nem tudom, felelte Gringoire. Klopper most Egyiptom hercegéhez lépett. Matthias cimborám, rossz időt választottunk. Azt mondják, hogy 11. Lajos király Párizsban tartózkodik. Egy okkal több, hogy kiszabadítsuk testvérünket a karmai közül, válaszolta a vén cigány. Ez aztán a férfias beszéd, mondta apró pénzország királya. Egyébként gyors munkát végzünk. A templomban nem kell ellenállástól tartanunk. A kanonokok gyáva nyulak, és mi többségben vagyunk. A felsőbíróság emberei nagyot néznek majd holnap, amikor elmennek Esmeraldáért. Kutya fáját! Nem tűröm, hogy felakasszák azt a szép leányt. Klopin elhagyta a kocsmát. Jean egész idő alatt reketten ordítozott. Eszem iszom, részeg vagyok. Én vagyok Jupiter, hét agyonvágós Péter. Kaphatsz egy pár fricskát, mindjárt kiporolom az orrodat, ha így nézel rám. Gringoire, akit felriasztottak merengéséből, a körülötte zajló élénk zsivajos jelenetet szemlélgette, és közben ezt mormolta fogai között. Luxuriosa res vinum et tumultuosa ebrietas. Korhely dolog a bor, garázda dolog a részegség. Újjaj, milyen igazam van, hogy nem iszom. És milyen jól mondja Szent Benedek, vinum apostatare facit etiam sapientes. Hátot fordítani a bornak a bölcsesség egyik forrása. E pillanatban Klopin visszatért és mennydörgő hangon kiáltotta. Éjfél! E szó olyan hatással volt a jelenlevőkre, mint a nyeregbe parancs egy várakozó hadseregnek. Valamennyi csavargó, férfiak, nők, gyermekek, hatalmas fegyver és ócskavas csörgés közepette egy tömegben tódult ki a pincéből. A holdat felhőfátyol takarta, a csodák udvarára teljes sötétség borult, sehol semmi fény. De azért a térség korán sem volt néptelen. Nagy csoport férfi és nő áldogáltott halkan beszélgetve. Mormogás hallatszott, különféle fegyverek csillantak meg a vakhomályban. Klopin felállt egy nagy kőre. Csavargók! Sorakozók! Kiáltotta. Egyiptomiak! Sorakozó! Galileaiak! Sorakozó! Mozgolódás közben a roppant sokadalom úgy tetszett, mintha valóban oszloprendbe állt volna. Néhány perc múlva Aprópénzország királya ismét felemelte a hangját. Mostantól fogva pedig csend legyen, amíg csak át nem vonultunk Párizsom. A jelszó: zsebre a bicskát! A fáklyákat csak a Notre-Dame-nál gyújtjuk meg. Indulj! 10 perc múlva a lovas őrjárat fejveszetten menekült egy hosszú, sötét gyalogmenet elől, amely a sűrűn beépített vásárcsarnoki negyedet keresztül kasul végig szerdelő kanyargós utcákon át némán vonult a pénzváltók hídja felé.